Kedves hallgatók, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus példázatairól szóló előadás sorozatunknak a negyedik alkalmán, amellyel egyben a második félidejébe is léptünk ennek a rövid sorozatnak. Ezt nem számítva két előadásunk van még az év végéig, és januártól megkezdjük a 10 vázlat proféciáról szóló hosszabb sorozatunkat, az 10 részből fog állni. A mai témának a címét tetszenek látni a táblán, milyen példázatok vannak az evangéliumokban az egyházi közösség rendeltetéséről. Itt is elég nagy számú példázatot találunk, nem fogok tudni a mai alkalommal sem mind a 7 példázattal foglalkozni, még több is van, de remélem, hogy egy-két alapvető összefüggés kibontására lesz majd lehetőségünk. Egy kicsit a címet is hadd magyarázzam, a magyar nyelvben az egyház különös módon cseng, sok félreértés van az egyház körül, már maga a szó is alapot ad a félreértésekre, a ház szó van ebben a kifejezésben, és a legtöbb ember az egyházat hallva nagy épületekről, nagy intézményekről gondolkozik, esetleg nagy templomokról és gyülekezetekről. A bibliai görög nyelvben az eklészia szó jelöli ezt a fogalmat, ami a magyar nyelvbe is átment eklézia néven. Az eklésziának a pontos jelentése kihívottak közössége. Kihívottak közössége. Tehát itt nincs szó házról, intézményről, emberekről van szó, akiknek a szívében, lelkében megfogant egy másik törvény, az önzetlenség törvénye, az önzés törvénye helyett. Tehát ezt nagyon fontos ismernünk, és talán az első Korintusi levél 3. fejezetét érdemes meg is jegyezni szó szerint, amelyben Pál apostol ezt mondja, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tehát a templom az az emberen belül kell, hogy legyen, és nem kívül. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Néhány alapvető biblia verset felírtam itt a táblára a pirossal bekeretezett részbe. Tehát például az egyháznak az egyik jelképe, a szőlőskert jelképe, most csak ezt a jelképet fogjuk vizsgálni, mert Jézus Krisztus a szőlő mívesek és a gonosz szőlő munkások példázatában Ézsaiás könyve 5. fejezetéből a szőlőskert jelképét kölcsönözte az Ószövetségből. Máté evangéliuma 18. fejezetében a 20. vers Jézusnak az egyházról való egyik leghíresebb kijelentése, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben közöttük vagyok. Tehát ahol Jézus van, ott az egyház, tulajdonképpen a hívő emberek közössége az egyház, a mindenkori hívő emberek közössége az egyház, akik annyira hívő emberek, hogy mindenben Krisztust fogadják el fejnek, vezetőnek. 1. Timóteus levél 3. fejezet 15. verse is rendkívül fontos. Igyekeztem a legalapvetőbb verseket felírni, tehát egy 3-4 verset mindössze, de ezek nem maradhatnak el a felsorolásból. Itt azt mondja Pál apostol, hogy tanuld meg, mondja Timóteusnak, hogy hogy kell forgolódni az Isten Anya Szent Egyházában. Hát ez a másik kifejezés, ez az Anya Szent Egyház, ez még rosszabb, mint az egyház, mert még anya, meg szent is, szóval Anya Szent Egyház, itt mindig eklészia van ezeken a helyeken. Tehát tanuld meg, hogy hogy kell forgolódni az Isten eklézsiájában, tehát az Isten hívő népe között, amely az igazság oszlopa és erőssége. Tehát az egyházról ezt a meghatározást adja itt Pál apostol, hogy a hívő közösség az igazság oszlopa és erőssége, és szintén Pál apostol mondja az apostolok cselekedetei 20. fejezet 28. versében, hogy ezt az egyházat, ezt a hívő emberek közösségét Jézus a tulajdon vérével szerezte. Tehát, hogyha Jézus nem halt volna meg, nem hozta volna meg az áldozatát, akkor nem lenne közösség. Nem is lett volna soha a történelemben, hiszen az egész megváltási terv a paradicsomi bűnbeesés óta Jézus áldozatára van felépítve. Tehát ezek a legfontosabb egyházról szóló kijelentések, ezek egy kicsit már beirányíthatják a gondolatainkat, hogy a Biblia nem valami nagy épületet vagy intézményt ért egyházon, hanem ami szent az Isten előtt, az önállóan gondolkodó, önállóan választó, döntő embereknek a döntése az Isten útja mellett. És a templom az belül van. És az igazán hívő emberek élő közössége az Istennek az egyháza. Na most a példázatok előtt feltennék mindig egy-egy nagy kérdést, mert tulajdonképpen úgy érdemes a példázatokat vennünk, hogy lássuk, hogy Jézus kinek mondta el, mikor mondta el, milyen összefüggésben. Először, ami fel van írva a táblára, a szőlőművesek vagy szőlőmívesek példázatát szeretném majd fel is olvasni, ami Máté evangélium a 20. fejezetében van. Tulajdonképpen az előzmények ismereteit nagyon fontos, a 19. fejezet, a teljes 19. és 20. fejezet összetartozik. A 19. fejezet második részében van szó a gazdag ifjúval való beszélgetéséről Jézusnak, és miután a gazdag ifjú elmegy, és mindenki megdöbben, hogy ez az ember nem követi Jézust, amikor a saját bevallása szerint gyermekkorától fogva a parancsolatokat megtartotta, akkor Péter is fölteszi a kérdést, hogy, illetve a tanítványok először, hogy kicsoda üdvözülhet tehát, és utána pedig Péter azt mondja Jézusnak, hogy hát mester, mi mindent elhagytunk. Mi otthon hagytuk a családjainkat, a vagyonunkról lemondtunk, hát mi téged követünk, mi mindent elhagytunk. Mink lesz tehát minékünk? Tehát ugye azt a kérdést teszi fel Péter, hogy ők, akik Jézushoz csatlakoztak, ők milyen jutalomban részesülnek majd. És erre ad Jézus először egy választ, még a 19. fejezet végén, és utána rögtön elmondja a szőlőmunkásoknak a példázatát. Azért célszerű ezzel a példázattal kezdeni az egyházról szóló jézusi tanítások áttekintését, mert a következő nagy kérdésekre keresünk választ az első két példázatban, két-három példázat, mert ide csatlakozik a régi és új tömlő, illetve ruha példázata is, hogy érdeme egyházhoz tartozni. Érdeme egyházhoz tartozni. Nagyon sok ember ezt érdemnek tartja. Könnyen megszerezhető érdemnek persze, mert hát az emberek úgy gondolják, hogy egy egyházba csak bele kell születni. Hát ha valaki nem születik már ateistának, mondjuk ilyen és olyan, amolyan keresztény egyházba beleszületik, hát az már egy nagyon nagy kiváltság, és az emberek erre büszkék is szoktak lenni, és megjelent a vallás történetben nem tegnap és nem tegnap előtt, hanem már Jézus kora előtt, tulajdonképpen az időszámításunk előtti második első században, amit azóta is farizeusi vallásosságnak hívunk, és hát ennek a mélyére szeretnénk oda tekinteni, hogy ez a vallásosság arról beszélt, hogy az ember érdemeket szerezhet, és az érdemeire adja majd Isten a jutalmat. És ki mennyi érdemet szerzett, annyi jutalmat fog kapni. És az ember tulajdonképpen az életben azért él egy bizonyos vallásban vagy egyházban, hogy az érdemeit szaporítsa, és akkor majd nagy jutalmat fog kapni. Na most Jézusnak ezek a példázatai, tehát a szőlőművesek és a régi és új tömlés, illetve ruha példázatai erről beszélnek. Roppant fontos és mélységes tanítások ezek, a szőlőművesek példázatát fel is olvasnám teljes terjedelmében, és néhány alapvető összefüggésre felhívnám a figyelmet. Máté evangélium a 20. fejezetétől az első verstől olvasom. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldötte őket az ő szőlejébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik hivalkodván, mai magyar nyelven tétlenül, ezután így is olvasom, akik tétlenül a piacon álltak. És mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik tétlenül állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át tétlenül? Mondták neki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura a vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsótól kezdve mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 pénzt vettek. Jövén azután az elsők azt gondolják, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt vettek fejenként. Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen, mondván. Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad énéke magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ez a példázat. Nemrég nyilatkozta még életében Vas István, a magyar költő, hogy hát ezt a példázatot nem tudja elfogadni Jézus tanításai közül, mert ez a munkának a lebecsülése. Hát hogy lehet, hogy az utolsó órában jött emberek ugyanannyit kapnak, mint akik, hogyan is mondták magukról, a napnak terhét és hőségét hordozták. Hát előfordul költőkkel meg írókkal is, hogy nem jól olvasnak, nem figyelnek oda, és ezért a jézusi példázatoknál különösképp fontos, hogy nagyon odafigyeljünk. Tehát próbálom én is úgy visszaidézni a példázatot néhány kérdéssel. Amikor a gazda kiment a piacra, akkor ugye felfogadott reggelmunkásokat. Ugye a hétköznapi életben is úgy szokás, hát gondolom így itt is Budapesten, amikor kimennek a Moszkva térre ma is embereket felfogadni, hogy megmondják, hogy mennyi napszámot adnak. Ugye körül én nem voltam ott sem ilyen, sem olyan minőségben, de gondolom, hogy ez a szokás, nem, hogy megmondják, hogy egy napra nem tudom én 500 forintot, vagy 800, vagy 1000 forintot fizetnek. A gazda kiment és 10 pénzt ajánlott fel. Ez eddig teljesen természetes és rendben van. De most jön, amire nagyon oda kell figyelni. Amikor később kimegy a gazda, jó pár órával később, ugye a palesztinai időszámítások szerint vannak ezek az órák, tehát mondjuk a reggeli óra, akkor a 3 óra, az a 6 óra, az mondjuk 3-at adunk, az 9 óra, a 11. óra, az ugye már egy esti óra, tehát 6 meg 11, 17, tehát az este 5 óra már. No de amikor másodszor, meg harmadszor, meg negyedszer kimegy a gazda, akkor ő tesz árajánlatot? Na most ezt kell megfigyelni, nem tesz árajánlatot. Ő nem mondja azt, hogy titeket most már, mivel kevesebb időt fogtok dolgozni, mondjuk 8 pénzért, vagy 7, vagy 6 pénzért fogadlak fel. Ugye nem így olvastam a példázatban, hanem hogyan is mondta Jézus, hogy mit is mondott ez a gazda? Azt mondta a gazda, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. És akkor még egy harmadik kérdés is hadd tegyek föl. Ezek az emberek visszakérdeztek a gazdára, de hát azért már mondd meg, legyél kedves, hogy mennyi lesz ez, ami igazságos. Visszakérdeztek? Nem kérdeztek vissza. Na hát itt van a történetünknek a kulcsa. Aki ezt nem figyeli meg, az sajnos csak olyan véleményre jut, mint a különben nagyon megbecsülendő magyar költő jutott pár évvel ezelőtt, Vas István, hogy hát ez a példázat, ez a munkának a lebecsülését. Nem erről van szó, hanem itt arról van szó, hogy gondoljuk meg, hogy ezek a munkások miért nem kérdeztek rá a napszámjukra. Sem azok nem kérdeztek rá, akik a harmadik órában lettek fölvéve, sem azok, akik az ötödik, hetedik, tizenegyedik órában. Miért nem kérdeztek rá? Nagyon egyszerű oka van ennek. Mert megbíztak a szőlős gazdában. Mert megbíztak benne. Mert tudták, hogy ő jó, ő tisztességes, ő becsületes, ő rendes. Tehát azért nem érdeklődtek a bérük felől, mert ezzel mutatták meg, hogy ők szívesen mennek a munkába. Ugye tudom, hogy a mai világban erről is külön beszélni kell, mert ugye amióta munkanélküliség van Magyarországon, az emberek nem szívesen mennek munkába, ülnek inkább az árokparton, mert az is jövedelmezőbb állítólag. Most ezt én megint nem tudom se onnan, sem erről az oldalról, nem tudom, csak így hallom így az országot járva, hogy az emberek így gondolkoznak. Na de most ettől vonatkoztassunk el. Ezek az emberek szívesen mentek dolgozni. Ezek az emberek megtiszteltetésnek tartották azt is, hogy még az utolsó előtti órában is kijött a szőlősgazda is, és fölfogadta őket. Tehát itt az első dolog, amit Jézus kidomborít az egyházról, tudnék, az Ézsaiás könyve 5. fejezetében van az, hogy az egyház az Isten szőlőskertje. Nem véletlenül hasonlítja a próféta a szőlőskerthez a közösséget, a hívő közösséget, mert a szőlő nagyon munkaigényes növény. Egy egyházi közösségben sok mindenre kell figyelemmel lenni, sok minden érzékenységre, sok minden fejlődési rendellenességre, sok minden munka van ott. Tehát ez egy munkás terület. Egy egyházba tartozni az nem olyan, hogy ha valaki megtalálja azt az Istentől leírt és elénk állított hívő közösséget, hogy ott majd minden kisimul, ott majd nyugalom lesz, ott majd fél annyi erővel is dupla annyit el lehet érni. Ne ilyenről gondolkozzunk, hanem jusson eszünkbe ez a hasonlat, hogy az egyházat Isten a szőlőskerthez hasonlította, ahol nagyon sok munka van, nagyon sok fáradozás van. De Jézus azt akarta kidomborítani, hogy azok az igazi egyháztagok, azok az igazi hívő emberek, akik örömmel, szeretettel és bizalommal végzik Istenért és az embertársaikért a munkájukat. Szóval ez az a bizonyos minőség, amit nem lehet mással pótolni. Ez ugyanolyan dolog, mint hogy ha gyereket nevelünk, és az egyik gyerek meglátja a munkát, és nem kell neki szólni, szívesen elvégzi, megteszi, és szinte úgy a jó tündérként láthatatlan, úgy csak akkor látjuk már, amikor látjuk, hogy azt mondjuk nekünk kellett volna megtenni, de ő megtette. És milyen a másik gyerek, akire ráparancsolunk, hogy most vegye észre, meg tegye meg, az is mondjuk megteszi, mert ráparancsoltunk, de van értéke neki, különösebb értéke sajnos, főleg az ő számára nincsen, mert nem szívből csinálja, nem bizalomból, nem szeretetből, nem lelkesedésből. Tehát Jézus ezt nagyon világosan kidomborította itt a példázatban, hogy az egyházhoz tartozásnál nem az a fontos, hogy ki milyen régen van benne egy egyházban. Nem az a fontos, hogy mennyit dolgozott egy egyházban. Az a fontos, hogy milyen lelkülettel tette. És egyedül ez a fontos, semmi más. Valaki mondhatja azt, hogy ő már 30 éve van, vagy 40 éve van egy közösségben, de sokat panaszkodik, meg zúgolódik, meg hogy neki mennyi baja van, meg hogy milyenek az emberek, meg ebbe a közösségben is. Vajon ez igazi áldozat az Isten előtt? És lehet, hogy valaki nem olyan régen van, nem is olyan nagy dolgokat visz véghez, de amit tesz a csöndben, nyugodtan, szeretettel, szolgálatkészséggel teszi, Jézus világosan tanította azt, hogy Isten előtt mindig a minőség a fontos. Szóval amikor a példázat aztán halad előre, és következik a napszámnak a kiadása, és hát ugye megkapják a 10 pénzüket az utolsó órában jött munkások, akik hát hálával fogadják. Tudják, hogy nem érdemesek rá, persze, nem érdemért kapták. De hálával fogadják, mert ők feltételezték azelőtt is, hogy a gazda jó. De amikor megkapják a 10 pénzt azok, akik reggel óta dolgoztak, azok jönnek zúgolódva és felháborodva, hogy ők miért csak ennyit kapnak. Na, itt szembesíti Jézus a kétféle vallást, és a kétféle egyházat, és a kétféle lelkületet. Jézus világosan tanított arról, hogy egyházak nagy része épül fel azon, hogy az emberek érdemére játszanak rá. És az igazi egyház az mindig ott található, ahol érdemről nincsen szó. Csak háláról és köszönetről az Isten iránt. Magyarán úgy lehet külön választani az igazi egyházat a sok hamis egyháztól, hogy a hamis egyházak általában azt hirdetik, hogy neked ezt meg kell tenni, azt kell megtenni, emezt, négem ezt, és akkor ezzel, mint egy kiérdemled majd a jutalmat és az üdvösséget. Az igazi egyházban azonban ilyen szó nincs, miként a Bibliában sincs ilyen szó, hogy érdem. Egyszer egy idős asszonynak mondtam, olyan sokat hivatkozott rá egy vidéki előadás sorozat nyomán, hogy érdem, hogy milyen érdemeket kell nekünk szereznünk. Mondtam, hogy nézze, az érdem szót, azt ki kell vágni a szótárunkból, és a papír kosárba kell beledobni. És helyettesítő szónak egy másik kifejezést ajánlok. Senki nem érdemes az örök életre. Senki nem tudja a maga érdemeivel kivívni az örök életet. Méltóvá lehet válni az örök életre. De méltóvá tenni bennünket, magunkat nem tudjuk méltóvá tenni, valaki bennünket méltóvá tesz. Mivel? A bizalmával, a szeretetével, azzal, hogy ő a minőséget nézi, ugyanannyira becsüli az utolsó órában jött munkásokat is, mint az első órában jötteket. Ha pedig nem mi tőlünk van az, nem mi tesszük magunkat méltóvá az örök életre, hanem egyedül Isten, akkor egyedül Isteni a dicsőség, és az övé a hála. Tehát az igazi meg a hamis vallást és egyházat nagyon könnyen meg lehet állapítani, hogy hol a különbség a kettő között, pusztán a lelkületről. Az egyik lelkülete az érdemre épít. Ez volt Jézus korában a farizeusi lelkület. És ez sajnos ott volt Péter apostolban is a jelzett időpontban. Mi mindent elhagytunk, Uram, mi lesz hát minékünk? Azért ebbe benne volt ez a farizeusi lelkület, nem? És Jézus nem vitázott ott Péterrel, hanem elmondta ezt a csodálatos példázatot, amiben azt akarta kidomborítani, hogy Péter és a többiek, hát nem a legnagyobb dolog az, nagy dolog a jutalom is, de nem a legnagyobb dolog az, hogy ti már itt a földi életben értelmes, jó dolgokat tehettek, hogy még ezért jutalom lesz, az is egy kérdés, és azt sem lehet elfelejteni. De hát ha valaki csak ezt jutalomért teszi, annak nincs erkölcsi értéke. Tehát úgy gondolom, hogy Jézus ebben a példázatában az egyházról szóló tanításoknak megütötte az alapszólamát, ez az összes példázaton végig fog vonulni, amit Jézus az életében elmondott, amit röviden így tudnánk ketté választani, a farizeusi egyház és a krisztusi egyház. Ez a kettő lehetőség van ma is. Farizeusi egyház vagy krisztusi egyház, csak nagyon vigyázzunk, mert a farizeusi egyházba nagyon könnyen bekerülhet az ember még akkor is, hogyha nagyon ügyel arra, hogy nem akar belekerülni. Felhívnám a figyelmüket, hogy ennek a kérdéskörnek egy nagyon mély és részletes kifejtése található Ellen White-nak a Krisztus példázatai című könyvében, abban a fejezetben, amelynek ez a címe, hogy a jutalom. És pár sort hadd olvassak fel önöknek, mert olyan megdöbbentő meglátások vannak itt, hogy jobb, hogyha felolvasom és meghallgatunk néhány kijelentést. Például ilyen dolgokra hívja fel a figyelmet, hogy az utolsó órában, illetve a késve felfogadott munkásokról azt írja, hogy azzal mutatták meg bizalmukat, hogy nem érdeklődtek a bérük felől. Nem az elvégzett munka mennyisége, sem pedig a látható eredmény teszi a munkát értékessé Isten előtt, hanem az a lelkület, amellyel dolgozunk. Ne annyira jutalommal törődjünk, mint inkább azzal, hogy minden nyereségtől függetlenül helyesen cselekedjünk. Az Isten és az embertársaink iránti szeretet legyen a legfőbb hajtóerőnk. És ne a jutalomra gondoljunk, hanem arra a kiváltságra, hogy Krisztus szolgái lehetünk. Ezek ilyen elszórt mondatok, de most egy összefüggő kis részletet hadd olvassak tovább. Nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és a megbízhatóság teszi munkánkat kedvessé Isten előtt. Minden szolgálatunk énünk teljes átadását igényli. A legapróbb feladat, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint a legnagyobb munka, amit megront a haszonlesés. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből, és mennyi cselekedeteinkben a krisztusi vonás. Isten értékeli, többre értékeli a szeretetet és hűséget, amellyel munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. Krisztus sok odaadó gyermekének nincs alkalma nagy feladatokra vagy nagy áldozatokra Isten szolgálatában. De vigasztalódjanak azzal, hogy Isten nem mindig a mártíromságot tartja a legkedvesebb áldozatnak. Nem biztos, hogy a naponta halálos veszedelmekkel találkozó misszionáriust méltatják első helyen a mennyben. A keresztény, aki magánéletében is keresztény, aki bizonyságot tesz kereszténységéről naponkénti önmegtagadásával, szándékai őszinteségével, gondolatai tisztaságával, a bosszúságok közötti szelídségével, hitével és kegyességével, a kicsi dolgokban való megbízhatóságával, aki családi életében Krisztus jellemét képviseli, Isten szemében még a világszerte ismert misszionáriusnál is, mártírnál is becsesebb lehet. Isten egész más normához méri a jellemet, mint az ember. Isten látja legyőzött kísértéseinket is, amelyekről a világ nem tud, sőt még a legközelebbi barátaink sem. Látja a családi életünkben és a lelkünk mélyén támadt kísértéseket is. Látja, amikor az embert megalázza saját gyengeségének tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkek miatti őszinte bűnbánatát is. Látja, amikor teljes szívével szolgál neki. Tud énünkről vívott keserves küzdelmeinkről, és tud győzelmeinkről is. Isten mindezekről tud, és tudnak az angyalok is. Egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Malakiás 3.16. Milyen megdöbbentő, ugye? Ez is a szőlőskert példázatához tartozik. Aki felfedez magában egy rossz jellemvonást, és az ellen kezd küzdeni, de Krisztus erejével, nem a saját erejével, Krisztus erejével, az az Isten szemében sokkal értékesebb, mint bármilyen nagy, hát itt ilyeneket mondta, hogy misszionárius, vagy mártír, vagy tűzre adja a testét, vagy szétosztja a vagyonát a szegényeknek. Szóval rendkívül meggondolandó dolog ez, hogy az Isten szemében a tiszta minőség, az életet megjobbító, az örök életre elkészítő tiszta minőség ér a legtöbbet. Isten nem rőffel és kilóval méri az embert, hanem a szándékok őszintességével és az átadás komolyságával. Tehát nem tudom, hogy világos előttünk, hogy Jézus itt, ahogy Péternek válaszol, külön választ kétféle vallásosságot, kétféle egyházat, ha úgy tetszik. A farizeusi egyházat és az igazi Krisztus követő egyházat. Más alkalommal Jézus, ezt már mind a három szinoptikus evangélista följegyezte, ugyanezt a tanítását a régi tömlő és az új tömlő, a régi ruha és az új ruha példázatába rejtette. Ez megvan Máté evangéliuma 9., Márk 2. és Lukács evangéliuma 5. fejezetében. Ezeket a példázatokat nem olvasnám fel, de a kulcsot azért hadd adjam meg hozzá. Jézus mikor mondta el ezeket a példázatokat? Teljesen hasonlóak a szőlőművesek példázatához, de egy egészen más helyzet adta a lehetőséget, hogy Jézus ezekről beszéljen. Amikor Jézus fellépett, tudjuk, hogy Keresztelő János tanított már, és Keresztelő Jánosnak is tanítványai voltak. És ahogy Péterre ráragadta a farizeusi vallásosság, különben nem tételezem fel, hogy Péter szándékosan farizeuskodott. A farizeusi vallásosság mindannyiunkra könnyen ránk ragad, mert mindannyiunk önző énje, hát magunknak követel, mit követel magunknak, dolgokat, dicsőséget, más, tehát mink lesz minékünk, ugye minden emberi természetben ez benne van. Keresztelő János tanítványaiban is benne volt, és Keresztelő János tanítványai sok szokásukban hasonlóképpen cselekedtek, mint a farizeusok és az ő tanítványaik. Ugye Jézus korában, ne felejtsük el, 6000 farizeus volt, egy roppant szám, mert a farizeusok nagyon képzett emberek voltak, körülbelül a mai professzor vagy akadémikusi minősítés szerint, hát Magyarországon most közel nincsen pár száz akadémikusnál több, ott 6000 farizeus volt. Tehát Palesztinát mondjuk a farizeusok és a tanítványaik behálózták. És Keresztelő János tanítványai nagyon sok szokást a farizeusoktól vettek át, például a böjtölésnek a szokását. Na hát ez egy teljesen megdöbbentő dolog volt, mert hogy hogyan kell böjtölni, és mi az, hogy böjt, erről az Ószövetség annyira részletesen szól, főleg az Ézsaiás könyve 58. fejezete, de hát például az Eszter könyve 3. fejezete, maga Jézus is a hegyi beszédben Máté 6. fejezete szerint nagyon részletesen szólt, de a böjtnek ezt az igazi lelki értelmét tudnék, hogy mikor van értelme a böjtnek. Hát a böjtnek akkor van értelme, amikor szükség van rá, amikor az ember nehéz helyzetben van, amikor egy közösség valami nehézség előtt áll, amikor egy különleges megpróbáltatásban az ember a szándékai mélységét, komolyságát, az imája mellett a böjtel is ki akarja fejezni. Így van értelme. De annak nem volt értelme, amit a farizeusok bevezettek, hogy hetente kétszer böjtöltek. Bevezették, hogy hetente kétszer böjtölnek, akkor aztán kiálltak az ember elé, jó, emberekkel jó savanyú ábrázattal, ugye, hogy ők most böjtölnek, mindenki nézte őket, ugye, hogy milyen nagy emberek, hogy erre képesek, ugye, hetente kétszer. Hát ez nagyon imponál a tömegeknek ma is, hogy ilyen vallásos cselekményeket látnak. Hát Keresztelő János tanítványa is böjtöltek hetente kétszer. Na most a vita kérdés, ahonnan jönnek ezek a példázatok, onnan származott, hogy Jézusnak a szemére vetették, hogy ő meg a tanítványai miért nem böjtölnek. Tehát nem tudom, hogy világos ugye a helyzet, hogy a farizeusok és részben a Keresztelő János tanítványai, akikre ráragadt ez a farizeusi böjt szokás, egy ilyen formai dolgot csináltak a böjtből, ha kellett, ha nem kellett, ők hetente kétszer böjtöttek. És nagyon jó embereknek tartották magukat, elvégre érdemez is, nem? Hát érdemezzel, kiérdemeljük, valamit kiérdemelünk. Itt a földön is, meg az örök életre nézve is. És Jézus olyan csodálatosan válaszolt, azért írtam fel a tágabb szövegkörnyezetet, nem csak a magukat, a példázatokat érdemes így elolvasni, hogy Jézus visszaemlékezett arra, hogy keresztelő János mit mondott ő róla a János evangélium a harmadik fejezete szerint, közvetlenül a fellépése után, hogy azt mondta keresztelő János Jézusról, hogy én csak a vőlegény barátja vagyok. De hát, ha itt van a vőlegény, akkor én a barátja örülök neki. És Jézus folytatta keresztelő János szavait szinte, és azt mondta, hogy hát hogy gondoljátok, hogy a nász nép az bőtölni szokott, hogyha megjelenik a vőlegény meg a mennyasszony? Ugye milyen egyszerű kérdés volt, hogy ugye a velejére tapintott Jézus, hogy hát a lakodalomba bőtölni szoktak? Hát nem éppen azért mennek oda, ugye? Tehát Jézus arra mutatott rá, hogy mindennek megvan a maga rendelt ideje, mindennek megvan a maga célja és a maga feladata. Azt mondja, hogy most mivel én itt vagyok a követőim között, hát most én eljöttem a mennyből, és itt végzem a küldetésemet. Szóval nem kezdett vitát Jézus arra, hogy mennyire formális a bőtjük, mennyire porhintés ez az embereknek, mennyire érdemközpontú válás, nem beszélt erről. Hanem Jézus utána hozott egy nagyon egyszerű példát a kétféle vallásosságnak a szemléltetésére. Azt mondja Jézus, hogy ha valakinek egy régi ruhája van, tele van szakadásokkal. Hát ki az, aki a régi elnyűjt ruhára szép új ruhadarabokat van rá foltként? Aztán még jobban el fog nyűvődni. Vagy ki az, aki a régi kiaszott, összezsugorodott tömlőbe, amit már nem használtak régen, beleönti az új bort? Ki fogja ezt megtenni? Szóval ilyen nagyon egyszerű példázatokkal igyekezte Jézus a hályogot levenni az emberek szeméről, hogy emberek, hát vegyétek észre, a kétféle vallásosság nem keverhető. Itt ez a lényeg ezeknél a példázatoknál. Nincs átmenet a kétféle vallásosság között. Azért nincs átmenet, mert az emberek által nagyon szeretett vallásosság, ami az érdemre épít, az hasznavehetetlen. A régi tömlőben nem töltünk új bort. Isten az új, a tiszta, az igaz tanítását, a tiszta életelveket nem fogja összekeverni az emberi önzéstől összeaszott, meg szétporlat valamikkel. Tehát nagyon jó ez a két hasonlat, a tömlő is, meg a ruha is. Isten vagy azt kéri, hogy az ember hordja azt a szakadt ruhát, ha már nagyon ragaszkodik hozzá, vagy azt a össze-vissza zsugorodott tömlőt, ha az nagyon jó neki. Nyilván, hogy nem ez az Isten szándéka, de csak úgy mondom illési szóval, hogy ne sántikáljunk kétfelé. Vagy az egyiket, vagy a másikat. De Isten azt mondja, hogy ember, hát én új ruhát akarok neked adni, és új tömlőt, és én tiszta, világos igazságokat akarok neked megmutatni, és ahhoz neked nyilván meg kell tisztulni, ahhoz neked új tömlőt kell azoknak az új igazságoknak a befogadására előkészíteni. Nem jó a régi tömlő. Nem lehet valaki hagyományos vallásosságával befogadó kész, hogy befogadja az Isten dolgait. Nem, az Isten dolgainak a befogadásához megtisztulás, és az Isten dolgaihoz méltó edény szükséges. Tehát Jézus itt nagyon radikálisan, nagyon világosan felhívta erre a követőinek a figyelmét, hogy az Isten részéről, és itt most lassanként megyek előre a szentenciák levonásában, de azért csak előre kell mennem, az Isten részéről egy vallás és egy egyház van. Amit ő mutat, amit ő nyújt, amit ő ajánl föl. Az emberek részéről millióféle vallás van és egyház van, de mindegyik hasonlít a szakadt ruhához, az összeaszott tömlőhöz, és hasonlít az érdem központú gondolkodásod és felfogása. A kettő nem vegyíthető össze. Vallások között nem lehet békét csinálni. Az egyik igaz, a másik hamis. Amit Isten mond önmagáról és a követőinek a feladatairól, az igazság, amit az emberek találnak ki nyilván egy más, nagyobb erő késztetésére, az nem, hogy nem igazság, hanem hamisság, de a hamisságnak Biblia értelmében, hogy persze keveri, belekever egy némely igazságot is, hogy az is igaznak látszódjék. Na most ebből az egy-két példázatból már leszűrhető a következő nagy fontosságú tétel, amellyel a harmadik példázatra szeretnék rátérni, a gonosz szőlőmunkások példázatára. Ezt is egy kérdéssel szeretném bevezetni. Ez is nagyon sok embernek kérdése, amit valahogy így szoktak föltenni az emberek, hogy mindig egyház egy egyház. Ezt meg fogom magyarázni. Tehát ezt így szokták feltenni, hogy egy egyház az végig a történelemben, az mindig az Isten egyháza marad. Az bármit csinálhat, akkor is az Isten egyháza marad. Az már rég nem az új tömlő, meg rég nem az új ruha, az már a szakadtnak is a szakadtja, akkor is azt mondja rá az Isten, hogy az az én egyházam. Ugye az előző két példázatból is nyilvánvaló, hogy Isten ilyesmit nem mond, nem állít, és itt nagyon érdekes dologgal lesz majd, dologgal fogunk foglalkozni, hogy Jézus ezt a választ magukból, a hallgatókból fogja kicsalni a példázat végén. Ugye? Mert akkor, amikor Jézus elmondja a gonosz szőlőmunkások példázatát, ami arról szól, hogy egy gazda ugye szőlőt plántált, elültette a szőlőt, munkásokat fogadott fel. És amikor jött a szőlőérés ideje, küldöttséget menesztett, de csak azért, hogy a ráeső részt adják ki neki a szőlőmunkások. Tehát neki nem az egész kelet, a ráeső rész. Ez nagyon fontos különben a példázatban. Tehát ne egy ilyen középkori földes urat tessenek elgondolni, akkor úgy mindent be akart cseperni, hogy a ráeső részt. Ez külön mondja Jézus, hogy küldte a szolgákat, hogy ráeső részt hozzák el a termésből. Igen, ám de a szőlő munkások elkezdtek tanakodni, hogy ők nem adják ki, helyette jól megverték ezeket a küldöttöket, másokat meg is öltek, kútba dobtak. Ez háromszor van feljegyezve a Bibliában, mindenhol más dolgot olvassuk. Hát lényeg az, hogy durván és arcátlanul bántak vele. Elkezdett ezen gondolkodni a szőlős gazda, és itt Jézus olyan gyönyörűen mutatta be a mennyei atyának, Istennek a jellemét, hogy a mennyei atya erre nem megtorol, hanem elkezd gondolkodni, hogy nagyobb küldöttséget menesztek hozzájuk. Hát ha azokat megbecsülik. Azokkal még inkább úgy járnak el. Megölik, megverik őket, stb. De még mindig nem úgy gondolkozik, hogy ő most ítéletet hoz és bosszút áll, hanem elgondolja, hogy van nekem egy egyszülött fiam. Talán őt megbecsülik. Hát elküldi hozzájuk az egyszülött fiát. De amikor még távol van ez az egyszülött fiú, elkezdenek gondolkozni a szőlőművesek, hogy hát imhol jön az örökös, fogjuk el, öljük meg, és ha nincs örökös, akkor milyen lesz a szőlő? Ugye érezzük a sötétségnek ugye a sűrűsödését, ugye az emberi sötétség sűrűsödését. Meg is fogják az örököst, a szőlőn kívülre vetik, és úgy ölik meg. Jézus úgy gondoskodott erről, hogy mindenki be tudja azonosítani. Őt se Jeruzsálembe ölték meg, a jeruzsálemi városfalakon kívül, a szőlőn kívül. Egy egyszerű szemét lerakodó helyen a Golgotán feszítették föl Jézust. Még ez is benne van a példázatban, hogy a szőlőn kívül ölték meg, és temették el. És akkor, amikor Jézus idáig ér ebben a példázatban, és erre akartam felhívni a figyelmet, a Máté evangélium a 21. fejezet 40. versétől olvasom ezt a rövid részt, amikor Jézus idáig ért, akkor a következőt mondja. És megfogván őt kivetették a szőlőn kívül, és megölték. Mikor azért megjön a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Tehát Jézus itt nem fejezte be a példázatot, hanem föltette a kérdést, a logikus értelemszerű kérdés volt, hogy mit gondoltok ti, farizeusok álltak ekkor Jézus körött nagy számban, ha megjön a szőlőnek az ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal, akik a munkásait megverték, megölték, a saját egyszülött fiát is megölték, mit cselekszik ezután a szőlő ura a munkásokkal? Mondták néki, mármint a farizeusok. Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idejében. Kedves hallgatók, ez a válasz az alapkérdésünkre. Istennél nincs olyan, hogy örökletes egyház. Ilyen nincsen. Istennél nincsen, hogy Isten kiválaszt egy közösséget, és azt mondja rá, hogy az én egyházam. Például ugye a zsidó népet is kiválasztotta Isten, mint közösséget időszámításunk előtt a 15. században. És ilyen nem volt az Istennél, hogy most akkor a zsidó egyház, ha esik, ha fúj, ha szakadt tömlő, ha szétroncsolódott ruha, az mindig egyház marad. Azért hadd tegyem hozzá, hogy Isten 1500 évig küzdött azért, hogy a zsidó nép megmaradjon egyháznak. 1500 évig. Ez több, mint a magyar történelem, majdnem másfélszer annyi, mint a magyar történelem. Tehát Istenné nem úgy volt az elvetés, hogy amikor aranyborjút imádtak, akkor Isten azt mondja, hogy most akkor már ti nem vagytok az én népem. Vagy nem az volt, amikor királyt választottak, hogy most már elvetlek titeket. 1500 éven át hordozta Isten ezt a népet. De Jézus világosan mondja, különben éppen itt mondja majd a folytatásban, hogy Istennél nincs ilyen, hogy örökletes egyház, hanem amikor egy közösség, egy választott közösség végletesen és véglegesen szembefordul az Isten tanításaival, akkor Isten elveti. De Jézus föltette a kérdést a papoknak, az írástudóknak, hogy szerintetek mit csinál a példázatbeli gazda azokkal, akik hát megölték, és még a törvényes örökösét is megölték. Mit csinál velük? Hát ők maguk mondták ki a saját magukra jutó ítéletet, ezek a farizeusok. Tehát, hogyha ez nagyon jó megjegyzni, hogyha egy egyházi közösség véglegesen szembefordul az Isten tanításaival, alapvető nagy tanításaival, ahogy a zsidó nép esetében is nem éppen akkor volt még végleges szembefordulás, amikor a megváltót, a több ezer éve megjövendőlt megváltót, hát megfeszítették persze a rómaiak segédletével, tehát az nem, hogy úgy mondjam, nem a zsidó nép bűne volt egyedül, hanem a római vezetők, a pogány világ képviseletében is kimondták az ítéletet, meg hát a zsidó népnek a vezetői tulajdonképpen lehet még ebben a pillanatban azt mondani, hogy sokakat elámítottak. Ezért Isten adott még időt, hogy az apostolok, ugyanolyan zsidó származású emberek hirdessék a saját véreiknek az evangéliumot, és a Dániel könyve 9. fejezetében előre megjövendőlt 77, vagyis 490 év akkor járt le, amikor a saját testvéreiktől, a saját zsidó származású véreiktől is visszautasították az evangélium hirdetését, amikor Istvánt megkövezték, amikor az apostolokat elűzték, amikor azt mondták, hogy ők tudatában vannak, hogy mit tesznek, mert nem csak Ama Názáretinek vér a mi rajtunk és a magzatainkon, hanem a követőinek is. Na de akkor, amikor ez beteljesedett, amikor egy közösség véglegesen szembefordul az Isten terveivel és megjobbító akaratával, akkor Isten is elveti azt a közösséget. Tehát ilyen nincs, hogy örökletes egyház. Mehetnék tovább esetleg a történelemben? Mert most beszéltem az Ószövetségi Egyházról. És utána aztán a történelemben kialakult a kereszténységen belül is, tehát hogy most azért adjuk meg az érme másik felének is a maga igazságát. A kereszténység történetében mi alakult ki? Érdemes megjegyezni egy kifejezést. Apostoli szukcesszió. Magyarul így lehetne mondani, apostoli jogfolytonosság. Ugye a középkortól arra hivatkoztak, hogy Jézus kinevezte az apostolokat, az apostolok az utódaikat, ők is az utódaikat, akik azoknak az utódai, mi vagyunk az egyház azóta. Ez ugyanaz, mint a másik téveigés, amiről előbb beszéltem. Ilyen nincs, hogy apostoli jogfolytonosság. Mindig ott van az igazi egyház, ott található meg az igazi egyház, ahol az emberek nem érdemért, hanem Krisztus és Isten iránti őszinte bizalomból és szeretetből, viszont szeretetként élik meg a maguk hitét. Ott van az igazi egyház, ahol ezt nem jutalomért teszik, hanem az igazság iránti elkötelezettségből szeretetért. Ott van az igazi egyházol, befogadják az új bort és az új posztót új ruhába és új tömlőbe. Ott van az igazi egyház, ahol az Isten küldötteit nem ölik meg, nem üldözik, nem viszik mágiára, tüzes vas próbának nem vetik alá, nem zárják ki, ha másképp gondolkozik. A gondolkozást azt egyáltalán tüzes vassal nem próbálják alakítani, és a többi, és a többi. Talán egy jelzés erejéig ennyi elég, hogy ez az apostoli jogfolytonosság, mint olyan, ez ma is azt a képzetet akarja elültetni az emberekben, hogy hát az az igazi egyház, ami a legrégibb. Meg az az igazi egyház, aminek több évszázados, több évezredes tradíciója van, mert hát ezt tudja felmutatni, ezt a bizonyos jogfolytonosságot. Elnézést kérek a hasonlatért, de sokan talán nem tudják, hogy a középkorban mi alapján kreáltak szenteket. Kreáltak szenteket, hogy hát a nagyapja is szent volt. Az apját is szenté avattuk, hát akkor az unoka is szent, nem? Ez körülbelül ilyen. ez tarthatatlan. Tehát ez a krisztusi tanításokhoz, a Krisztus evangéliumához méltatlan és tarthatatlan dolog, és ilyen egyházban hinni az egyik legsúlyosabb tévejések közé tartozik, és nagyon sok embert olyan félelmetes lelki terror alá helyezett, ami alatt még a farizeusok se voltak, mert a farizeusok is azt mondták Jézusnak, hogy hát Uram, ezt a példázatot mi is úgy fejezzük be, hogy ez a gazda, ha megjön, akkor elveszi tőlük a szőlőt, és olyanoknak adja, akik majd a maga idejében beszolgáltatják a termést. Tehát erre nagyon felhívnám mindannyiunknak a figyelmét, hogy ez a mind a mai napig hirdetett tétel, meg is mondom, hogy miben van legújabb nagy meghirdetése, Szent István társulat nálunk is kiadta a katolikus egyháznak a katekizmusát. Ennek van egy névmutatója, ki lehet keresni ezen a címen, hogy apostoli szukcesszió. Tessenek végigolvasni majd, nagyon épületes dolgok olvashatók ebben, apostoli szukcesszió. Ugye arra hivatkozik az illető egyház, hogy ő és csak is ő az igazi egyház, mert ő tud felmutatni apostoli szukcessziót. Mert Jézus Péterre bízta, Péter az apostolok püspökeket választottak, ahol a püspök ott az egyház, ez is egy szép középkori közmondás, ahol a püspök ott az egyház. Ugye mondjuk Jézus nem mondott ilyet enyhén szólva. Jézus azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek a nevemben, vagy azt mondta, hogy az igazság oszlopa és erőssége, vagy tulajdon véremmel szereztem. Nem mondta azt, hogy ahol a püspök ott az egyház, ilyen véletlenül sincs benne a Bibliában. De a középkorban kialakult. Én nem feltételezem azt, hogy rossz szándékból alakult ki. Senkiről rosszat ne feltételezzünk. De kialakult, megmerevedett, intézményesült, és a végén az emberek úgy gondolják, hogy tulajdonképpen ez már olyan nagy, hogy ez már más nem is lehet, csak igaz. Erre nagyon vigyázzunk. Jézus Krisztus az egyházról szóló példázatait nem véletlenül, ez egy döntő példázat, a gonosz szőlő munkások példázata, nem véletlenül fejezte be ezzel, hogy átadta a szót a farizeusoknak, és ők is természetesnek tartották azt, hogy a gazdának így kell cselekedni, és utána, hogyha eltetszenek olvasni a folytatást, ott Jézus szó szerint mondja a következőket. Annak okáért ti tőletek, így a szemükben mondta Jézus, elvétetik az Isten országa, és oly népnek adatik, tehát én átruházom. Hiába van nektek 1500 éves szukcessziótok, jogfolytonosságotok, én átruházom oly népre, mely megtermi annak gyümölcsét. És van itt még egy könyv, Paulo Riccának a Pápaság, mint ökumenikus probléma című kis füzet, amire azért szoktam felhívni a figyelmet, mert ez a Walden szerző megírta azt, hogy az apostoli jogfolytonosság nem csak a középkori egyházban van meg, hanem újabban protestáns egyházakban is. Akik protestáns elkötelezettségűek, ők is csak gondolják ezt végig. Ott is megjelent az, hogy a luteri nyomdokokon, meg a kálvini tanítások szerint. Ott is megjelent az, hogy amit az elődeink mondtak, majdhogy nem már ki is mondják, amit a hagyomány mond. Na, ez a másik nagy kulcsfogalom, ami ezeknek a példázatoknak a hátterében látható, hogy a hagyomány az kiszorítja, a hagyomány az kiszorítja a Szentírást. Úgy jöhettek létre tulajdonképpen a kereszténységen belül az érdemközpontú és eltorzult vallások, hogy a Szentírás tanításait folyamatosan fokról fokra a hagyománnyal kiszorították. Erre már Jézus is célzott Máté 10. és 15. fejezetében, amikor ezeket a megdöbbentő szavakat mondta, ti szépen félreteszitek az Isten szavát az emberi hagyományaitok kedvéért. Tehát az igaz vallást, az Istentől származó igaz hitet nem lehet jobban semlegesíteni, mert ezt nagyon kevés ember veszi észre, mint azzal, hogy egy hasonló értelmű hagyományt teszünk melléje, és azt mondjuk, amit itt szó szerint kimond az 1960-as években ugye a II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum című konstitúciója, tehát Isten igéje című konstitúció, hogy a Szentírás és a Szent Hagyomány egyenrangú. A kettő együtt igaz. A Szentírás önmagában nem igaz, hát azt ki tudja értelmezni. A Szentírás csak a Szent Hagyománnyal együtt igaz. Ezt mondták különben a farizeusok is. Farizeusok is azt mondták, hogy nagyon szép a Szentírás, de hát amit az atyáink mondtak, és az atyáink hagyománya, azzal együtt igaz csak a Szentírás. Semmi új nincs a nap alatt, mondhatnánk Bölcs Salamonnal, ez végig megy a történelemben, ez az óriási veszély, csak a fájdalmunk lehet ennél nagyobb, hogy nem veszik ezt észre az emberek. Hogy a hagyománnyal, a kegyes, vallásos hagyománnyal kezdik kiszorítani, kezdik eltorzítani lépésről lépésre a Szentírást. És ennek a következménye a negyedikként idézett példázatunk, Krisztusnak egy nagyon rövid, de annál megrendítő példázata az egyházról. Ugye a szőlős gazda és a vincellér, vagy így is ismert, hogy a terméketlen fügefa példázata. Ugye kimegy a szőlős gazda a szőlejébe, ahol van egy fügefa. És azt mondja a vincellérjének, nagyon fontos Jézusi példázat, mert az atya és a fiú közti beszélgetést eleveníti meg. Ugye a gazda jelzi a példázatban Istent, a mennyei atyát, a vincellér pedig Jézus Krisztust. Így beszélgetnek a fügefa felől, és azt mondja a gazda, hogy itt van ez a fügefám, 3 éve itt áll már a szőlőben, semmi gyümölcsöt nem hoz. Hát kivágom, mert miért foglalja is a földet hiába? Most erre a félmondatra külön is felhívom mindannyiunk figyelmét, hogy Jézus hogy beszélt az egyházról. Mert itt ugye a zsidó egyházat, tehát a zsidó vallási közösséget jelképezte a fügefa. A fügefáról csak annyi botanikai ismeretünk kell, hogy legyen, hogy a legelőször hozott gyümölcsöt Palesztinában, és akkor hozott már gyümölcsöt, amikor kilombosodott. Tehát amikor a lombját kidugta, akkor alatta már ott volt az első zsenge gyümölcs. Aztán hozott még nyár közepén egy nagy gyümölcstermés volt, a nagy lila fügék, akkor értek meg, és még kedvező idő esetén harmadszor is hozott termést. De tavasszal az első gyümölcs Palesztinában a füge volt, és hogy lehetett várni, hogy legyen a fán gyümölcs, az azt mutatta, hogy már lombos volt a fa, mert mondom, a lombbal együtt a kis füge kezdemények is ott voltak a fán. És ez a fügefa jelképezte az egyházat, a zsidó egyházat, mert a többi tar, kopár fa között, ugye a többi nép között a zsidó nép annyira különleges nép volt, annyira más nép volt, annyira lehetett látni, hogy mennyire mások a törvényei, isteni eredetűek a törvényei. És hát Jézus életében még van szó a megátkozott fügefa történetéről, ami különben ennek a példázatnak a folytatása, a jeruzsálemi bevonulása kapcsán van ez benne a Bibliában. Ez is már a szolgálata vége felé hangzott el, hiszen azt mondja a szőlős gazda, hogy 3 éve már. Tehát a Jézus 3 éves szolgálata, 3-3,5 éves szolgálata vége felé járt. És akkor a szőlős gazda azt mondja, hogy miért is foglalja a földet hiába. Azért hívom fel erre a félmondatra a figyelmünket, mert ebben a félmondatban benne van az, amivel majd az előadást kell zárnom az utolsó példázatokkal, hogy mi is az egyháznak a rendeltetése. Az egyháznak, az Isten egyházának nem az a rendeltetése, hogy foglalja a földet hiába. Nem az a rendeltetés, hogy valami nagy pompát mutasson be, vagy valami nagy aktivitást, vagy közéleti, vagy politikai szerepvállalást. Az Isten egyházának az a rendeltetése, hogy gyümölcsöket hozzon. Vagyis mi a gyümölcs, mit jelképez a gyümölcs a Bibliában? Ugye a megváltozott emberi jellemet. Hogy emberekbe beoltsa azt a legdrágább ismeretet, hogy mi megváltozhatunk, más emberek lehetünk, más jellemű emberekké válhatunk. Egy egyháznak az ige hirdetésével, de az egyháztagok életével is azt kell sugároznia, mutatnia az embereknek, hogy emberek, higgyetek ebben, mert ez valóság, hogy itt a Földön lehet egész másképp élni, mint ahogy eddig gondoltátok, vagy láttátok. És ha egy egyház ezt nem teszi, ha egy egyháznak az ékessége nem a tanításának a tisztasága, és a gyakorlati hívő életeknek a vonzó volta, akkor egy egyház foglalja a földet hiába, épített kórházakat, meg imaházakat, meg mit tudom én, miket csinálhat, az foglalja a földet hiába. Ezt nagyon világosan meg kell értenünk. És amikor ezt mondja a gazda, hogy hát foglalja a földet hiába, tehát ne foglalja a földet, kivágom, akkor a vincellér azt mondja, hogy még ebben az évben hagyd meg. Még körülásom, megtagyázom, megkapálom. És hogyha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, akkor vág ki azt. Tehát figyeljük meg, hogy a gazda és a vincellér között semmi vita nincs, mert a gyümölcstermés nem vita tárgya. Nem arról van szó, hogy hát uram, hagyd meg ezt a fügefát még 1-2 évig, még maradhat ez ilyen, meg olyan, meg amolyan, nem erről van szó. Azt mondja, hogy ha gyümölcsöt terem, jó. Ha pedig nem, akkor ki kell vágni. Tehát itt a gazda és a vincellér között a legteljesebb az összhang, hogy egy egyháznak a rendeltetése, hogy Pál ki is mondja, ugye az igazság oszlopa és erőssége legyen. Hogyha egy ember meg akarja ismerni, hogy mi az élet, miért van az élet, mi a rendeltetésünk, mi az, hogy emberi élet, és milyen távlatok vannak előttünk, az igazi egyház meg kell, hogy tudjon felelni minden emberi kérdésre. Mert egy igazi egyház, ugye mondja Pál a Római Levél 3. fejezetében, azáltal kiváltságos közösség, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. És akire Isten rábízza a beszédeit, az isteni beszédek mindenre megfelelnek. És az isteni hit pedig olyanokká tud bennünket tenni, életünkkel is meg tudunk felelni az emberek kérdéseire, hogy nem kell úgy élni, hogy a nagy többség él, hanem lehet úgy élni, hogy Isten eredetileg teremtette az életet. És itt Jézus ezt a példázatát félbeszakítja. Érzékelteti Jézus, hogy jön a folytatás majd a valóságban. Hogy a vincellér kimondja, hogy még ebben az évben hagyd meg, majd körülásom, megtaláljázom, megkapálom, ha gyümölcsöt terem, jó, ha pedig nem, vág ki azt, itt befejeződik a példázat. És a példázatnak a folytatása a terméketlen fügefa megátkozása, de az már nem példázat, az Jézusnak ez egy jelképes értelmi cselekménye, amikor Jeruzsálem és Betánia között közlekedett az utolsó napjaiban, és messziről meglátott egy fügefát, lombos volt már a fügefa. Közel ment hozzá Jézus, mondják az evangélisták, hogy nem volt fügeérés ideje, de ezt ilyen értelemben vagyok, hogy nem a nyári fügeérés ideje volt, amikor nagy húsos lila fügék sorakoztak ott az ágakon, de annak a fügeérésnek itt volt az ideje, a kezdemény, de Jézus a kezdeményt se látta. Csak a lombokat látta. Gyümölcs nem volt. És ezért átkozza meg a fügefát, másnap elmennek mellette a tanítványok, és megdöbbennek, hogy másnapra már el is száradt. Jézus ezzel kimondja az előző példázatban a farizeusok, aztán önmagáltal kimondott tételt, hogy nincs jobb folytonosság. Ha egy egyház nem felel meg a küldetésének, az Isten el kell, hogy vesse. Felhívom a figyelmüket, itt én a keresztény korszakban is nem akarok részletesen belemenni, de kedves előadó társam, aki most folytatja a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvet, Vankó Zsuzsa ezt az első kötetben nagyon szépen megírta, tehát a Jézus Apokalipszise című művének az első kötetében, a Jelenések könyve első 3 fejezetéről, hogy ez a 7 keresztény korszak hogyan következik egymás után, amit ott Jézus szó szerint megjelöl, és miért kellett Istennek elvetnie azokat a keresztény közösségeket. Ha a Jelenések könyvének az első 3 fejezetét megértjük, akkor látjuk azt, hogy nem csak a zsidó nép lett már elvetett egyház, hanem elvetett egyház lett az is, ami volt az elmúlt 2000 évben oly sok egyházi közösség, mert először Isten választott közössége volt, az őskeresztény közösség is, de abban a pillanatban, amikor az első szeretet kihalt, abban a pillanatban, amikor már nem képviselték úgy az Isten igazságait, és itt már rövidülnek ezek a határok, nincs 1500 év. Évtizedek vannak, vagy évszázadok, és a mai korban is erről van szó, hogy a mai kornak a hívő közössége is nem több másfél évszázadosnál. Itt már nincsenek évezredek. Ha nem teljesíti a küldetését az a közösség, akkor az Isten elveti. Persze egy másik kérdés, hogy az elvetett közösségekben is mindig volt maradék. A zsidó nép köréből is Jézus idejében is ott volt már egy Anna, egy Simeon, egy pásztorok, egy kis tanítványi csapat, egy nép, egy pünkösdnapján megtért több ezres sokaság. Tehát mindig van egy maradék. Az elvetés az nem annyit jelent, hogy most az igaz is hull a rosszal, a férgessel együtt, hanem Isten mindig ki tud választani egy maradékot, és ezeknek a maradékoknak a története végighúzódik tulajdonképpen az emberi történelmünkön. Most már a befejezés felé haladva, de még inkább megdöbbentő példázatokkal fogunk találkozni. Nem azért megdöbbentőek, mert Jézus ennek szánta őket, hanem azért megdöbbentőek, mert ezt a két példázatot annyian értelmezték félre. Tudnék, a következő kérdésünk az, hogy ha már mindezt látjuk, hogy hát akkor egy ember, aki mondjuk megtalálja a hívő közösséget, hogyan kell annak az embernek ott munkálkodni, és egyáltalán mi legyen neki a vezérfonala, abban, hogy megtalálja a helyét abban a hívő közösségben, vagy a tehetségét, a munkaerejét ki tudja fejleszteni. Hát erről szól a hamis sáfár példázata, Lukács evangélium a 16. fejezet első 13 versében. A hamis sáfár példázata rendkívül félreértett, sőt így mondhatnám, talán kevéssé értett példázat. Sok ember nem tudja, hogy miről van szó. Én évekig nem értettem, azt se tudtam, hogy miért van ez benne a Bibliában, csak úgy szédelektem, hogy most ez mit is jelent. Hát hálás vagyok sok embernek és sok könyvnek, hogy de legfőképpen annak a valakinek, aki magát a Szentírást is ihlette, hogy azért az ember, ha sokat foglalkozik valamivel, csak rájön, mondjuk 6-7 év után, de akkor is magam jöttem rá. És az nagy dolog, hogyha látjuk azt, hogy 6 évig nem értettük meg, de utána aztán megértjük. Tudjuk, a hamis sáfár példázatát Jézus a tanítványainak mondta, ezt nem szabad elfelejteni. Így kezdődik a fejezet, Lukács 16. fejezet, hogy Jézus a tanítványaihoz szólt, és elmondta nekik ezt a példázatot. A példázat bemutat egy hűtlen intézőt, egy hamis sáfárt, akit el akar bocsátani az ura, és hogy neki majd, ha munkanélküli lesz, ne kelljen azért kenyérgondokkal szembe találkoznia, az elbocsátatás előtt néhány hamiskodást megtesz. Ugye leengedi az ura adósainak az adósságát, hogyha majd őt kidobják a munkahelyéről, akkor hát jót tegyenek vele azok az emberek, akiknek lefaragta az adósságát. És dicsérte az úr a hamis sáfárt, mert a világ fiai a maguk nemében okosabbak a világosság fiainál. Na itt a kulcsmondat. A világ fiai a maguk nemében okosabbak a világosság fiainál. Tehát Jézus nem a hamisságot dicsőítette. Jézus nem azt dicsőítette, hogy most legyünk amolyan Jákobok, olyan ügyeskedő, csaló emberek, a fő dolog csak, hogy jó cél érdekében tegyük. Szóval Jézus nem mondja ki itt, a Biblia sehol nem mondja ki, hogy a jó cél a rossz eszköz szentesíti, ilyen nincs a Bibliában, hanem Jézus példáz valamit. A példázatoknál ne felejtsük el azt, hogy a példázatoknak a példázat értéke a fontos. Mit akar példázni ez a történet? Hogy az ember a maga önző érdekeiért minden követ képes megmozgatni. Adandó alkalommal, ha mi valamit el akarunk érni, bármilyen természetű előnyt, előreladást, minden követ képesek vagyunk érte megmozgatni. Akkor mit fejez ki ez a példázat? Hogyan kell dolgozni az Isten egyházában? Hát ha a mulandó értékekért minden követ megmozgatnak az emberek. A pénzért, külföldi utazásért, tisztségért, előrejutásért, hírnévért, mindent megmozgatnak. Akkor örök értékekért, az Istenért, az evangélium terjedésért, az örök életért nem kellene talán mindent a keresztényeknek megmozgatni? A kereszténység az olyan együgy, olyan bárgyú semmi tevéssel azonos? Nem arról van szó, mint hogyha egy keresztény lépj át az erkölcsi határokat, erről nincs szó. Kereszténynek mindig az erkölcsi határokon belül kell mozognia. De egy keresztény a teljes szívével, a teljes lelkével, minden erejével, tehát a vallását ne úgy tartsa a keresztény, ne úgy tekintse, hogy én elsősorban jó ember akarok lenni, jó állampolgár, jó családapa, aztán egy kis olyan fülönfüggő erejéig egy kis keresztény is leszek. Körülbelül idáig fejlődött ugye a kereszténység történelmében a helyzet, hogy a kereszténység az egy olyan díszes alkalmakkor, hogy Gandhi megjegyezte ugye a vasárnapi kereszténység, mondta ő az indiai ember, hogy eljöttem Európába, láttam vasárnapi keresztényeket, a hét többi hat napján pogányok, de vasárnap keresztények. Hát szóval Jézus arra mutatott rá, hogy a kereszténység annyit jelent, hogy az erőnk javát. Azt ne a honpolgári feladatainkra, vagy másra, vagy erre, vagy arra, hogy az erőnk javát az emberekért, és az Isten jó ügyére szálljuk rá. Ezért hatalmas ez a példázat, de most nem tudok ezzel többet foglalkozni. No de, a legfélreértettebb példázat a gazdag ember és a szegény Lázár példázat, ami ezután jön közvetlenül. A gazdag ember és a szegény Lázár példázata. Valaki talán elég csodálkozott azon, hogy ez nem véletlenül sajtóhiba nyomán került ebbe a mai program együttesbe. Nem, ez jól meggondoltam a dolgot, mert arról van itt szó, hogy miután Jézus elmondta a hamis sáfár példázatát a tanítványainak, meglehetősen sok farizeus is összegyülekezett ott, akik gúnyolták Jézust és a tanítványait az egyszerű életmódjuk miatt. Hogy szegények, hogy egyszerűek. És akkor Jézus először kezdett hozzájuk fordulni, így mondja Lukács evangélista, pénzszerető farizeusokhoz. Néhány tanítást elmondott nekik, és utána elmondta a szegény ember, a gazdag ember és a szegény Lázár példázatát. Nagyon szeretném felhívni a figyelmet, ez a kereszténységen belül egy teljes elferdülés és félreértés, hogy ezzel a példázattal akarják igazolni, hogy a halál után van öntudatos élet. Hát ha eltetszenek olvasni ezt a pár verset a Bibliából, hát ki tett fel ilyen kérdést ott Jézusnak, hogy mi van a halál után? Senki. Senki az égvilágon ilyen kérdést nem tett fel, annál az egyszerű oknál fogva, mert ezt mindenki tudta, hogy mi van a halál után. Ezt tudta a betániai Márta, aki azt mondta Jézus szavára, hogy tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadásra az utolsó napon Lázár a testvérem. Ő nem mondta azt, hogy tudom most, hogy ott van valahol, néz rám a mennyekből, ilyesmit nem mondott Márta. Ezt tudta a jobblator, a jobblator is tudta, hogy mi van a halál után. Most azért tessenek elképzelni, hogy hol járunk most. Mert a jobblator is azt mondta, hogy Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. Nem azt mondta a jobblator, hogy Uram, már csak ezt az 5 percet bírjam ki, és akkor majd ott leszünk a mennyekben. Nem ezt mondta, hát mondhatta volna, hogyha ez lett volna az igazság, nem? A jobblator azt mondta, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, ha eljössz a te országodban. Tehát ezt tudta Márta a jobblator, ezt mindenki tudta, hogy a halál után Shakespeare-i szóval néma csend van. A halál után öntudatlanság van. És jó is, hogy ez van. Jézus, amikor elmondta ezt a példázatot, ő neki senki nem tett fel ilyen kérdést, hogy mi van a halál után. Ő ezt a pénzszerető farizeusoknak mondta el, és itt van megint egy könyv, amire felhívom a figyelmet, a bibliai tanítások, alapvető bibliai tanítások, Kiskátéja című könyv, amely közli Josephus Flaviusnak egy egykori szövegrészletét, hogy ő, Josephus Flavius, a Jézus korabeli farizeus, hogyan mondta el a görögöknek, hogy ők a farizeusok hogyan gondolkoznak arról, hogy mi van a halál után. Hát a farizeusok már sok mindent belekotyvasztottak a maguk tanrendszerébe, hagyomány, de ne felejtsük elő, beszéltem hagyományról. Ugye ez nem a szentírás, a szentírás egy külön dolog, a hagyomány meg egy még egy külön dolog. Ugye ők már elmondták azt, hogy szerintük az van a halál után, hogy a jókat várjott Ábrahám, és a kebelére öleli őket, a rosszak azok pedig lent, hát gyötrődnek az alvilágban, és hát ezt úgy körül is kerítették, ilyen színes iráni, egyiptomi, görög, római, hát ilyen ökumenikus szósszal, tehát ilyen magyarázatokkal, és aztán így tanították az embereket, hogy a halál után ez van, az van, amaz van, és amaz van. Jézus azért mondta el ezt a példázatot, mert a saját történetükkel igyekezett sarokba szorítani a farizeusokat, tudnilik, azt kiemelve a saját, milyen jelzőt használjak, agyalágyult történetükből, azt kiemelve, hogy még ti szerintetek is az Ábrahám kebelére kijut a gazdag. Hát ti is az Ábrahám kebelére a Lázárt, a szegény embert viszitek fel, aki ott nyalogatta a sebeit, ugye a kutyák, nem adott neki a gazdag ember, meghalt, ő jutott az Ábrahám kebelére. A gazdag emberetek meg hol van? Ott lenn ugye az Áheron meg a Styx, ugye a különböző mitológiai behozatalok, ugye ott van lent, és ott rágja a nyelvét ugye a kín miatt, és jaj, csak valakit küldhetnék vissza az életbe, hogy figyelmeztessem a rokonaimat, hogy nehogy ők is ide kerüljenek. Hát ti is tudjátok ezt, farizeusok. A saját történetetek szerint tudjátok, hogy az Isten nem a részvétlen gazdagnak fog olyan jutalmat adni, hanem a szegény, de kitartó, becsületes Lázárnak. Tehát ez egy példázat. A példázatnak nem mindig a történetében van az igaza, ahogy az előző példázatnál Jézus nem a hamis sáfár dicsőítette. És itt se arról beszélt, hogy a gazdag ember és szegény Lázár az mit szimbolizál, hogy az a poklot meg a mennyországot szimbolizál, mert mondom, nem ez volt a kérdés. Azért tételezzük fel a Jézusról, hogy mindig arra válaszolt, ami az adott probléma volt. Jézus mindig adott emberi szükségletekre válaszolt. És ezért Jézus bemutatta azt, hogy az igazi közösségben hogy kell élni, és leleplezte a hamis közösségben, mit leplezett le? A pénzszeretetet. Mert nagyon megdöbbentő, hogy általában az igazi egyházi közösségek szegények szoktak lenni. Sőt, kimerem mondani, hogy az igazán keresztény emberek nagy része, döntő nagy része is szegény szokott lenni. A hamis közösségek túlnyomó része gazdag szokott lenni. És középpontjába is állítja a mennyiséget, a tömegeket, hogy ennyi és ennyi ember tért meg és hallgatott most ugye a felszólító prédikátor szavára, és a többi, és a többi. Jézus Krisztus világosan elmondta azt, hogy egy igazi közösségben a jellem és az állandó munkavégzés hozza meg a gyümölcsöket. Egy tisztátalan közösségben, nem Istentől indított közösségben pedig a nagy kérdés, ahogy a világban is, a pénz. A farizeusok nagyon természetesnek tartották, hogy gúnyolódtak Jézuson, hiszen a farizeusok azért elég nagy pénzeket fogadtak el és vágtak zsebre, ahogy tudjuk az evangélium különböző történeteiből. Még azt sem szégyelték, hogy az idő szülők helyett az ő zsebükbe folyjanak be a családi pénzek is. És ugye ez volt a Korbán intézmény, amit szintén ők vezettek be. És hát még sok más dolgot is lehetne említeni, de én inkább a befejező, legrövidebb mai példázatunkra térek, ez a 7. példázat, a hegyre épült város példázata. Ez a hegyi beszédben hangzik el, és befejezésül szinte csak felolvasni is elég lenne ezt a példázatot. A Máté evangélium a 5. fejezetében a 14. verstől. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Jézus mihez hasonlította az igazi egyházat? A világ világosságához. A hegyre épített városhoz, gyertya, tehát világosság, amit kitesznek az ablakra. És mit mondott a példázat végén, hogy mi ez a világosság? Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek a ti mennyei atyátokat. Nagyon érdekes, ahogy Jézus itt most a cselekedetekre teszi a hangsúlyt. Ugyanúgy, mint mondjuk a hamis sáfár példázatában is, csak ott közvetett módon. Itt közvetlenül. És Jézus ezt előkészíti, hogy a keresztényeknek a cselekedeteire teszi a hangsúlyt azzal, hogy azt mondja, hogy ti vagytok. Tehát nem azt mondja, hogy a ti tanításatok világosság, nem azt mondja, hogy a ti tanrendszeretek világosság, hanem ti magatok kell, hogy világosság legyetek. Eszembe jut itt egy magyar gondolkodónak az az elmélete, ami különben nagyon megragadó elmélet, hogy az egész európai, és hát persze a világ művelődés történetében az emberek mindig a műveikben akartak nagyot létrehozni. Ahelyett, hogy magukban hoztak volna létre valami nagyot. A művészeket, tudósokat, államférfiakat, de egyszerű hétköznapi embereket is méltett, hogy valamivel megörökíteni a nevünket, valami művet hátrahagyni. A Biblia ezzel szemben nagyon markánsan egy másik utat állít elénk, hogy magunkat hagyni úgy átalakítatni, átformálni, hogy annyira maradandóak legyünk, hogy majd fölébredhessünk az igazak feltámadásakor. Hogy Isten majd adhasson örök életet. Ti vagytok. Nem csak a tanítás, nem csak a beszéd, nem csak ez magatokban, ti vagytok a világ világossága. És azt hiszem, ez a legnagyobb mű az egész történelemben, mert az ember romlott el a leginkább. Nincs itt a Földön annyira elromlott szerkezet, mint az ember. Ha az ember megjavul, ha az ember átformálódik, ha az emberből más ember lesz, ennél nagyobb mű nincsen. Ezért van az egyház, hogy ehhez hozzásegítse az embereket. Ezért van az egyház, hogy embereket hozzásegítsen a valóságos megváltozáshoz, a valóságos megjobbuláshoz, amiután maga az az ember lesz a világ világossága, és ott lesz majd az örök életben. Engedjék meg, hogy most nem is tudom miért a vetítés anyagát összeállítottam, csak a hóesés miatt, valahogy le kellett vinnünk a dolgainkat, és itt vannak a diaképek, de a vetítőt azt nem hoztuk el, mert levetítem a következő előadáson a mai témákat, de elhoztam viszont egy nagy verset. Régebben jobban ismerték ezt a verset, de most éppen az előadásunk végére való Friedrich Nietzsének egy nagyon nagy verse. A múlt század végén íródott ez a vers, amikor egy ember arról szól, hogy hát ő is akart lenni valaki. Ő is szeretett volna valamit megvalósítani az életben. De aki nem találja meg ezt az utat, amiről Jézus beszél, nem találja meg az Istent, akihez bizalommal lehet, aki azt mondja, hogy megadom néked, ami igazságos. Nem tud új tömlőt készíteni, nem tud új ruhát felvenni, nem tud minden erejével hozzá hasonló gondolkozású emberek közösségében munkálkodni, szóval Nietzsche nagyon magányos volt, ez a lényeg. És szívszorító ez a vers, mert nem csak a nagyon magányos emberek mondhatják el, különben a címe is nagyon jellemző, elhagyatva. Meggyőződésem, hogy a világ tele van elhagyatott emberekkel. Miért van tele elhagyatott emberekkel? Azért, mert nem léphettek kapcsolatba azzal, amit Isten mindenki számára nyitotta akart tenni. És miért nem léphettek kapcsolatba? Sokszor önmaguk hibájából is, de nagyon sokszor azok rességéből is, akik nem keresték őket. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Szóval miért nem nagyobb erejű és miért nem nagyobb aktivitású a kereszténység? Szégyenlik a keresztények, hogy ők a szeretet életrendjét követik, és nem az önzést? Szégyenlik azt, hogy ők Jézust követik, vagy csak úgy mondják, hogy Jézus követik, valóságban nem is követik? Én azt hiszem, hogy ha valaki Jézus követi, azt nem lehet szégyelni, az a legnagyobb kiváltság, ami van az ember életben. Nietzsche is egy luteránus papnak a gyermeke. Nietzsche is egyházi körben nőtt fel. Hogy ő nem találkozott az igazi kereszténységgel? Hogy neki görög tájakra, pogány vidékekre kellett fordulnia olyan mintákért, amelyeket jobbnak látott? És én is azt mondom most 100 évvel Nietzsche után, hogy jobbak voltak azok a görög kultúr emlékek és értékek, mint az eltorzult kereszténység értékei. Azért olvasom befejezésül fel a verset, hogy lássuk, hogy milyen nagy kiváltság megismerni az Isten egyházát, és az Isten egyházában úgy élni és dolgozni, hogy Jézus a példázatokban elmondja. Ismétlem, az Isten egyháza tele van küzdelemmel, ez küzdő egyház és nem más. Senki szélcsendet ne várjon ott, ahol a tengeri viharnál is erősebb vihar dúl. Nagyon sok ember hite, hogy mondja Pál apostol, hajótörés szenved, mert úgy gondolja, hogy az egyházba végre levehetjük a vitorlát, és akkor ott szépen ringatózunk. Hát az egyház bölcső, de a belső embernek, a külső embernek minden veszélyre fel kell vérteződni, és itt egy küzdő egyházról van szó. De hogyha megtetszenek hallgatni ezt a verset, akkor azt hiszem, eltetszenek tudni mondani azt, hogy aki viszont magában viseli ezt a küzdelmet, aki itt a világon maga akar valamit elérni, de sem Isten nincs ott vele, vagy nem igényli, sem hívő emberek közössége nincs ott vele, az legfeljebb azt mondhatja el, hogy vérzik szíved? Ez lesz a versnek egyik főke. Vérzik szíved? Dacba jégbe takarhatod. Döbbenetes, tragikus két sor. Vérzik szíved? Dacba jégbe takarhatod. Más nem tud adni a világ. Egy kereszténynél, ha vérzik szíved, terheid vannak, nyomorúságod van, akkor egy keresztény tudja azt, hogy van, akire én azt vethetem, van, aki megosztja velem, és van, aki ezt elviselni, hordozza, hogy el tudjam viselni. Nietzsche versét Képes Géza fordította, téli táj, épp a mai naphoz hasonló táj cenírozásával kezdődik. A varjúraj város felé surrog tova, hó lesz hamar, boldog, kinek van otthona. Sötéten állsz, s hátra meredsz, mióta már? Mondd, merre szállsz a tél elől, bolond madár? felét havas, sivár puszták ásítanak. Nem nyughat az, ki oly kifosztott, mint te vagy. Sors átkaver, téli bolyongással gyötör, füst vagy, amely hidegebb egekbe tör. Károgd siket pusztákba hörgő gyászdalod, vérzik szíved, dacba, jégbe takarhatod. A varjúraj város felé súrog tova. Hó lesz hamar. Jaj, akinek nincs otthona. Azért tartom nagyon nagy versnek, hát nem csak esztétikailag, de etikailag is, mert egy nagyon fontos gondolatot még egy utolsó szóként hadd mondjak el. A Biblia is azt mondja, hogy nekünk itt maradandó otthonunk nincs a Földön. Ismerjük ugye a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, hogy nincs nekünk maradandó városunk a Földön. De ismerjük a 90. Zsoltárnak is a kezdetét, az hogy hangzik? Uram, te voltál nekünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Nekünk itt maradandó városunk nincsen. Egy keresztény várja azt az új eget és új földet, amelyben igazság lakozik. De itt a földön van otthona a kereszténynek. Nem falak között, nem intézmények között, nem szervezet és templomfalak között, hanem otthona van neki, mint az Isten hajléka. Ha Istennel együtt él, ha Istent követi, ha Krisztus a példaképe és az ő útjain jár, és ilyen mozgó otthona van a kereszténynek. De ez a legbiztosabb, legjobb otthon, ami az előízét is megadja annak az örök otthonnak, ami a Biblia szerint majd az újjáteremtett földön várja az embert. Két előadásunk lesz még, az egyik a jelenfejlődésről, hogy hogyan tudunk arra az új otthonra elkészülni, a másik pedig befejezésül majd az imádságról, mert Jézus külön három példázatot az imádságra szentelt. Kis időnk van, még egy 10 perc után vissza lehet kérdezni a felvetett témákra. Aki nem tud itt maradni, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Többiek viszont 10 perc múlva a beszélgetést megkezdjük.